Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Halkan bengedj ezt a csárdát, a szívem oly nagyon lefájja. Hagyj egy hűtlet, kalfa asszony, arcomon bánatot elássam. Nem bújtasom azért világgá, uncsot, aki bánja most húzva. Aztán újra, halkan csendben, a szívem nehogy megfeteljen. Nem bújtasom azért világgá, uncsot, aki bánja most húzva. Aztán újra, halkan csendben, a szívem nehogy megfeteljen. Asszony népség, csalfa népség, kapod át a legény szívéhez. Hódít gatya, csábít gatya, azután szavas én szegényhez. Nem bújdosunk az épimánká, uncsuk, aki bánja most húzva. Ezt a csárdát addig járjuk, amíg ő szeretőt talál. Nem bújdosunk az épimánká, uncsuk, aki bánja most húzva. Ezt a csárdát addig járjuk, amíg ő szeretőt talál. Nem bújdosunk az észilánká, uncsuk, aki bánja most húzva. Ezt a csárdát addig járjuk, amíg ő szeretőt talál. Nem bújdosunk az észilánká, uncsuk, aki bánja most húzva. Ezt a csárdát addig járjuk, amíg ő szeretőt talál.
Kertbarátok.
2018. május 23-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a szobanövényeink igényeiről és az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Megkérem hallgatóinkat, hogy nevük és településük nevének vállalásával szóljanak hozzá a műsorhoz. Ez fontos nekünk is, és próbáljunk jó példát mutatni másoknak. Tudom, hogy műsorunk hallgatóinak ez nem jelent problémát. Mérnök úr, szárasság van, igaz az utóbbi napokban egy kis csapadék is volt. Mennyire viselték meg a növények ezt a húzamos ideig tartó csapadékhiányt?
Hát az egynyári növények, amelyek gyakorlatilag, főleg amelyek ebbe a szárazságba voltak vetve, azok bizony megsínlették, de ez függ úgy nagyban attól, hogy a terület, ahol elvetették, az végülis milyen vízháztartással rendelkezik. A mélyebben gyökerező gyümölcsfák és egyéb növények, azok még van annyi tartalék a talajokban általában, hogy azok még nem sínlették meg, de nyilvánvaló, hogy ha ilyen rendszertelenül és ilyen kevés csapadék fog érkezni, akkor ez a későbbiekben nagyobb probléma lesz.
Ez a pár napja lehullott csapadék, ez tűzoltásnak legalább jó volt?
Hát ez ugye területenként függ, hogyha legalább egy 20 mm leesett, akkor azt 20-30 mm, akkor az már egy jobb öntözésnek megfelel. Ha ennél kevesebb, akkor az csak egy ilyen felületi átnedvesedés, úgyhogy az komolyabban. Az nagyon hamar elpárolog, tehát hogyha csak a talajnak a felső része, felső 5 centije ázik be, az akkor nagyon gyorsan elpárolog a talajból, főleg amikor ennyire süt a nap, úgyhogy az abból kevés hasznosul.
Látom, hogy ahol nyírják rendszeresen a gyepet, foltokban elszáradt. Ez mit jelent? A szárazsághiány, vagy valami támadja is a gyeped?
Nagyon sok oka lehet annak, amiért a gyep foltosodik, elszárad. Ha csak ahol lakom, azt a gyepet nézzük, nagyon furcsa volt a tavaly év, egész hosszan, egész zöld volt a gyep, furcsán is, tehát szinte öntözés nélkül egész évben gyönyörű gyepnek örvendhettünk, sőt még ugye ennek a nagyon késői télnek még ilyen október, november, decemberi hónapban is virított a zöld gyep. És most azt látom, hogy egy-két hete bizonyos részek ott, ahol a víz kevésbé áll meg, elkezd száradni. Na most az nyilvánvaló, hogy a vízhiány miatt kezdott foltosodni, tehát barnulni a gyep. De ezen kívül nagyon sok betegsége, kártevője lehet a gyepnek, lehet, hogy már mondjuk húzamosabb ideig, régebb óta vetettük a gyepet, egyszerűen nem levegőztettük, és már annyira össze van fülledve, hogy attól is csak egy sima, egyszerű oka is lehet annak, hogy barnul a gyep, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok oka lehet ennek, de ha tömegesebben most kezd barnulni a gyep, úgy több helyen, az nagy valószínűséggel a szárazság is közrejátszik benne.
Hogy tudjuk ezt megelőzni? Hát mit tegyünk például?
Ugye, hogyha szárazság miatt van, akkor rendszeres öntözéssel lehet ezt megelőzni. Ha nagyon tömöttődött a gyep, a pázsit, akkor gyepszellőztetést kell végezni.
Magyarul gerebjézzük át?
Igen. Tehát van erre külön ugye gyepszellőztető műszer is, ilyen kerti gép, ami gyakorlatilag, mintha ilyen fésüket nyomna be a talajba, és úgy kiszedi a részeket. Most nem kellett ettől félni, lehet egy kicsit durvábban, tehát megsértjük a gyepet, de sokkal többet, sokkal nagyobb haszon ez, mint hogy ott hagyjuk, és gyakorlatilag a saját vegetatívan megtermelt zöld részébe, ott oda behullva a gyepek egymás közé, meg a tövek erősen megerősödve, összenőve befülledjenek. Úgyhogy inkább nyugodtan sértsük meg, az képes felújulni. Nyilvánvaló, hogy vigyázzunk arra, hogyha mondjuk van egy ilyen gombás fertőzésű gyeprészünk, akkor onnan fésűvel ne hordjuk át az egész gyepre. Erre ilyen növényegészségügyi dolgokra oda kell figyelni, de általában mindig a gyepszellőztetés az indokolt.
Például műtrágyázni ilyenkor indokolt-e? Nitrogén műtrágyát talán?
Igen, adni? Tehát a tápanyag utánpótlás, most ha kimondottan a gyepről van szó, akkor az lehetséges. Én azt javaslom, hogy ne csak egy típusú elemet adjunk oda a bármelyik növénynek, hanem lehetőleg egy kiegyenlítettet. Most a kiegyenlítettet én nem arra értem konkrétan, hogy mondjuk 15-15-15, tehát megfelelő arányban, általában foszforból kevesebbet használnak, mint nitrogénből és káliumból, és akkor vagy készítsünk monoműtrágyákból egy megfelelő recept szerint egy tápoldatozást, vagy hogyha adott esetben tényleg nekünk egy ilyen komplex műtrágyánk van, akkor azt is kiutathatjuk. Nem utolsó sorban, hogyha valakinek ilyen nagyobb gyepfelülete van, vagy komolyabban érdekelni, akkor a felső talajrétegből kellene egy talajmintát venni, megnézni, hogy milyen elemek hiányoznak, és esetleg azt pótolni.
Még egy kicsit maradjunk a gyepnél. Én látom, hogy nagyon sokan rövid időn belül újra nyírják a gyepet. Melyik az ajánlott periódus? Tehát mekkorára kell megnőjön az a gyep, hogy megint kaszálható legyen, vagy nyírható legyen? Mert mi hajlamosak vagyunk, hogy olyan legyen, mint egy perzsaszőnyeg, tehát túl teljesítjük a tervet.
Ez egy bonyolult téma, de akkor kezdjük egy kicsit szeletekre vágni. Tehát nem mindegy, hogy milyen fűfajokból tevődik össze az a gyep. Vannak árnyéktűrők, vannak olyanok, amelyek a direkt napsütést jobban bírják, ugye ilyen sportgyepek, a nagyobb felületi terhelést jobban viselik. Most nyilvánvaló, hogy egy olyan gyep, amelyik ilyen sportgyep, tehát sokkal ellenállóbb, keményebb, azt adott esetben kisebbre lehet nyírni. De most, ha ezt túl picire, túl kicsire nyírjuk, akkor ez is megsínyli. A tavaszi periódusban, amikor általában több az eső, nagyobb a talaj víztartaléka, akkor vághatjuk rövidebbre a füvet. De ahogy haladunk bele a nyárba, én azt javaslom, hogy egy picit emeljünk ezen a fűnagyságon, tehát ne az a borotvált gyep fölött legyen, mert ha nem tudjuk öntözni, akkor sokkal gyorsabban kiszárad, és lehetőleg, amikor nyírjuk a füvet, főleg nyáron, akkor a délutáni órában nyírjuk, hogy utána ne rögtön a tűző nap érje. Most nyilvánvaló, hogyha valaki tudja rendszeresen öntözni, akkor az általa vetett gyep kritériuma szerint kell nyírja, tehát hogy amilyen fűfajokkal dolgozott, akkor annak megfelelően fogja nyírni a gyepét.
Negyed egy után 2 perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! László vagyok. Meg szeretném fejlődök olyan, mintha hammúval vagy liszteóna beszúrva, és olyan pókhálószerű is van rajta, milyen betegség, vagy mivel lehet megosztott kezdeni?
Meg kéne szépen ismételje meg, az elejét nem hallottuk.
Nagyon szakadozik László a telefonon, próbáljon megállni egy helyben. Nem értjük László, amit kérdez, megkérjük, hogy hívjon vissza bennünket. Ilyenkor milyen kártevők károsítanak, mérnök úr?
Nagyon sok kártevő megkórokozó van ilyenkor, ugye hát a legkülönbözőfélébb növényeken legkülönfélébb kártevők és kórokozók. Talán ami most a leginkább szembe tűnő, az a levéltetveknek a kártétele. Hogyha valaki már a májusi cseresznyefa közelében ólálkodott, és esetleg már ugye szedett is, hát már jócskán érik a májusi cseresznye, láthatta, hogy a hajtás végeken ilyen kicsit pirosasra színeződő torz levelek vannak, aki nem látta, aznak nagyon jó, tehát ott nincsenek ott a fekete megyés cseresznye levéltetők kártétele. Na most ilyenkor, amikor már látjuk a levéltetveket, de érik a cseresznye is, akkor szerintem most már akkor hagyjuk egy picit azokat a levéltetveket is, esetleg, hogyha még annyira érés előtt van a cseresznye, akkor élelmezési várakozási időt betartva még esetleg egy kezelést lehet egy később érésű cseresznyénél, de amikor már így egy-két napon belül szedjük a cseresznyét, akkor én nem javasolnám permetezni, kimondottan a levéltetvek ellen. Későbbi cseresznye fajtáknál, amelyeknél már veszélyt jelent a cseresznye légynek a kártétele, ugye amikor megnyűvesedik a cseresznye, akkor az arra jobban oda kell figyelni, akkor tényleg betartva a várakozási időt, de akkor ellene komolyabban kell védekezni, mert hát nem szívesen fogyasztjuk azokat a cseresznyéket, amelyikbe nyű van, bár azért én úgy gondolom, hogy nagyon sok hallgató fogyasztott már olyan cseresznyét, amelyikben kicsi hús is volt.
És nem lett semmi bajuk tőle.
Így.
Mérnök úr, láttam olyan cseresznye és megyfát, amelynek a levelei helyenként elszáradnak. Ez vajon ilyen jégesőre utal, vagy valami betegségre?
Cseresznyénél ritkábban, de ott is előfordul, megynél annál inkább sűrűbben. Van egy úgynevezett monilíniás betegsége, legtöbbször a monilínia laxa kórokozó okozza, és a megynél a virágokat fertőzi meg, a virágokon keresztül hatol be ez a gomba, és a hajtáson gyakorlatilag végigmegy, és ilyen kisebb, araszos, ennél jóval nagyobb, egész hajtás részek pusztulhatnak el, ez egy gomba kórokozó okozza, és nagyon oda kell figyelni, főleg virágzás elején, de ha olyan az időjárás, ilyen ködös, magas páratartalmú időjárás, akár teljes virágzáskor is, ez ellen a gomba ellen megelőzően kell védekezni, vagy olyan megy fajtákat kell telepíteni, amely kevésbé fogékonyak erre a betegségre.
És hogyha már ez megtörtént, akkor most mechanikai
védekezés? Azokat mindenféleképpen vágjuk le, így van, vágjuk le, égessük el, semmisítsük meg ezeket a részeket, és akkor következőben figyeljünk oda, hogy a virágzás előtt már megelőzően védekezzünk.
Említettük a cseresznyelegyet, de a hagymalégy is egy problémát okoz, az ilyenkor támad, kell figyeljünk a hagymásba?
Nem sokára, pontosan igen. Hagymalegyet előrejelezni fehér tálcsapdákkal lehet, ezzel esetleg segítheti, hogy ha kirakunk ilyen fehér tálcsapdákat, csak mondjuk az a gond, hogy a laikusok, de még a szakemberek is nagyon nehezen tudják azért meghatározni, hogy most ez hagymalégy, vagy nem, nyilván vagy egy hagymaültetvénybe, hogyha tömegesen ilyen házi légynek a fele, harmada méretű legyek repülnek, akkor nagy valószínűséggel hagymalégy. Tehát ezzel lehetne mondjuk úgy előrejelezni, és kontakt rovarölőszerrel, lehetőleg a hagyma szár tövét kellene megvédeni, mert oda rakják le a tojásokat, és amíg a legyek, vagy a felnőtt egyedek repkednek, és a tojásokat lerakják, védekezhetünk, amikor már a kicsi tojásból kikelt lárva, a nyű berág a hagymába, onnan már nem tudunk védekezni.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm, én újból önöket, most próbáltam jobb helyet
keresni. Jaj, most nagyon jól halljuk, László.
Tessék mondani, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kérem szépen, a rózsafa, a rózsabokor levelén, miha be van hintve hamu, vagy liszttel olyan fehéres kor, meg aztán olyan pókhálószerű szövődmény van rajta, és azt szeretném megkérdezni, hogy mivel kell ápolni, mivel lehetne azt ott.
Több is lehet. Ez a fehér lisztszerű, ez a levél fonákán van inkább, vagy a levél színén?
Színén, fonákán, a szárán, mindenhol.
Mindenhol, jó. Akkor ez a rózsalisztharmatnak a primér tünete, tehát a elsődleges kezdeti tünete, a hálókban pici apró, nagyon-nagyon pici apró, ilyen 1 mm-es atkákat látottél, vagy valamilyen mozgó állatokat látottél szaladni?
De jó, meg se figyeltem, de nem igazán tűnt föl.
Uh-huh. Mert valószínűleg tehát a közönséges takácsatka szokott ilyen hálót szőni, és gyakorlatilag a hajtás részeket hálóz be, és az első pedig a lisztharmat, tehát hogyha egy kén alapú növényvédőszerrel védekezne, akkor az a lisztharmat ellen, és az atkák ellen is megfelelő lenne, egy kén alapú kontakt növényvédőszer. Hogyha külön szeretne védekezni ellenük, akkor például a penkonazol hatóanyag, egy szisztemikus hatóanyag a lisztharmat ellen, és az abamektin hatóanyag a közönséges takácsatka ellen.
Nagyon szépen köszönöm. Jó egészséget.
Viszonthallásra. Aranka énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a szobanövényeink és gyümölcstermő növényeink igényeiről és az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk. Ha kérdésük van, hívjanak a 0265 22 22-es telefonszámon, vagy SMS-t is küldhetnek a 0740 27 41 65-ös SMS számra. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Zoltán vagyok. Üdvözlöm, kérdezem. Egy gyönyörű citromfám van, tele virágokkal. Olyan ág is van, hogy megszámoltam, van vagy 20-30 virág. Most mi a helyzet? Vannak ilyen nagyobb virágok körülötte, viszont vannak ilyen 5-6 bimbócska.
Igen.
Most mit tanácsol, mit tudjak csinálni? Ritkítsam meg a virágokat, vagy hagyjuk, hogy a természet csinálja meg a saját dolgát?
Én azt mondom, várjuk meg, hogy hadd lám mennyi termékenyű.
Igen.
És akkor úgy azért nagyjából szemre is látszik az, hogy nagyjából az a növény rész körülbelül hány citromot tud kinevelni, de ne hagyjunk sokat rajta, tehát
érdemes volna ritkítani
amiután
a bimbocskákat? Hát látszik, vannak nagyobb, szép fejlett virágok.
Tehát szerintem a virágokat ne ritkítsak. Miután már látszik, igen, hogy mennyit kötött, és ha túl, igen, sokat kötött a citromfa, azután, igen, a kis termés kezdeményekből ritkítson.
Értem.
Mert most a virágokat megritkítja, lehet, hogy az a maradék nem fog kötni, tehát inkább várjuk meg, hogy kössenek, és amikor megvan akár túl nagy a kötés, és több a termés rajta, mint amennyit kellene teremjen, akkor szépen azt lehet ritkítani.
Mert látom, hogy a méhecskék is most teszik a dolgukat, és akkor érdemes kivárni, ugye? Hogy
így van, így van, érdemes még várni. Érdemes várni.
Jó van, köszönöm szépen.
Viszonthallásra. Misitől kaptuk az SMS-t, hogy az őszi almafa csemete nem hajtott ki, a héját, hogyha megpiszkálja, még zöld. Van-e esély arra, hogy kihajtson?
Hát ha nem hajtott ki egészen mostanig, akkor az nagyon mély nyugalmi állapotban kell legyen. Most már az endogén, a belső mély nyugalmi állapot is teljesen meg kellett szűnjön. Én azt mondom, hogy sok esélye nincsen, de ha még zöld, akkor a növények csodákra képesek. Ha még zöld, akkor hagyjuk, de kicsi az esély, hogy kihajtson.
Újabb hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Ilonka vagyok. Lenne egy kérdésem. A fűzfákon megjelentek egy ilyen kolorádószerű bogarak, halvány szürke és fekete pettyesek, és annyira, hogy már tönkretették a fűzfákat a folyó mellett, és röpködnek a levegőbe is, tehát az embernek vernie kell magáról, annyi sok van. Na most nem tudjuk, hogy ez egyebet majd fog-e támadni, arra szeretnék választ kérni.
Köszönöm. Rendben, szépen. Tehát nagyon sok képet kaptam, sokan azt gondolták, hogy valamilyen új kártevő jelent meg, tehát én azt látom, hogy gradációja, egy ilyen hirtelen tömeges felszaporodása van ennek a fajnak, ez a 20 foltos fűzlevelész, még a nyelvészek is szeretnék ezt a rovarnevet kimondani, Chrysomela viginti punktátá, hogyha valaki szeretne akár idegen nyelvi szakirodalomban is utána nézni, és a fűz faj körbe tartozó növények, a gazdanövényei. Tehát ilyen általunk termesztett növényeket nem fog károsítani. Most nyilvánvaló, hogy a dísznövényeket, amelyek például szomorú fűz, vagy vannak olyan olyan fűzek, amelyeket kimondottan ilyen törzses fűzek, amelyek dísznövényként használnak, ott viszont gondot okozhat, tehát dísznövény faiskolákban okozhat komolyabb gondot, meg olyan dísznövénykertekben, ahol sok a fűz, ott okozhat gondot, de amúgy egy egyéb szempontból, tehát termesztési szempontból egy ártatlan fajról van szó. Még egyszer, 20 foltos fűzlevelész.
Hát ez nyelvgyötrőnek is nagyon jó. Mérnök úr, a ponyik almafa levelei, mintha tafrinásak lenne, mint a barack, mikor tafrinás betegségben szenved. Ez ellen most kell-e védekezni, vagy már lehet segíteni rajta, vagy előzetesbe kellett volna?
Nagyon hasonlóak a tünetek az almafákon, a barack fájéhoz, tehát torzulnak a levelek, pirosas színűek lesznek, csak míg az őszi barackfán ez egy koratavaszi betegség és a tafrina deformans nevű gomba okozza, addig az almafákon az almalevél pirosító almalevéltetű, amely a levél fonákán szivogat, és az meggörcsösödik a levél gyakorlatilag, tehát inkább a színe felé kipuposodik, és pirosasan elszíneződik. Tehát teljesen más növényvédőszerrel kell védekezni, míg a tafrinál ugye gombaölőszerrel, itt rovarölőszerrel kell védekezni, és hogyha olyan komoly a kártérén, láttam nagyon sok olyan fiatal almafát, amelyen nagyon nagy volt a fertőzés, én ilyenkor javaslok egy rovarölőszeres védekezés, például levéltetvek ellen a flonikamid hatóanyaggal jól lehet védekezni.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Ortig Farász vagyok, Alé Patakról.
Üdvözöljük!
Jó napot kell!
A zugóka palantaimot, vagy nap a magocsa, majd most kikáltak.
Igen?
Megtámadtak ezek az apró, de többen, hát millió, nem is tudom most már kimondani, ezek a csiga.
Igen.
Úgy szeretik a burkot, de aztán sok van, nem úgy, hogy hívják 15-20, hanem például, amikor este kimegyek a járdán, mennek. Mikor eső van a járdán, járkálnak, akkora, mint a, hogy hívják, mikor kicsikék, mint egy tű, de megnőnek akkora, mint a mutató jó.
Igen, igen, igen.
Az a csauré barna csiga.
Igen.
Mit lehet nálani tenni?
Kereskedelmi forgalomban jelenleg a metaldehid hatóanyagú kék granulátum kapható, amit ki kell szórni a talajra. És én itt is felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy amikor ilyen növényvédőszer üzletekben járnak, kérjék az üzletből, hogy forgalmazzák, vannak patogén fonálférgek, amelyek a csigákat parazitálják, Csak sajnos nálunk még nem igen lehet kapni. De ennek csak szerintem az az oka, hogy aki árulja is, mondjuk lehet, hogy nem ismerik, és fél bevállalni a kockázatot, hogy ezeknek a szavatossága hamarabb lejár, hogy megrendelje. A felhasználók pedig lehet, hogy nem ismerik, de vannak ilyen patogén fonálférgek, amelyek csigák ellen hatékonyak, biológia növényvédelemben alkalmazhatóak, és nagyon hatékonyak. Az a baj ezzel a metaldehid hatóanyaggal, hogy mivel csak ez a hatóanyag van csigákra engedélyezve, nem csak ez volt, de a többit kivonták forgalomból, ezért nagyon hamar, vagy ha nagyon sokat használjuk ellenük, relatív hamar rezisztensek lesznek rá, sokszor még az se hat. Még azt javasolnám, hogy ha nem túlságosan ne kálciumosítsuk el a talajt, de oltatlan mézporral, ha egy picit legalább azokat a felületeket, ahol nem talaj van, mondjuk egy járda részt, ezt, ha beszórja, akkor az a csigák ellen az is hatékony lehet.
Hát én tettem, hammat hintettem, sót hintettem. Rá mennek a sóra, a bár megödöglöttek.
Igen, a sóra,
csak
igen.
Csak nem lehet a főre tenni. Így van, így van. De éve az jó, hát én hát körülbelül 3-4 éve jelent meg itt előpatagon, addig soha volt, itt vagyok 29 éve, de ilyen még nem történt soha az életben, mint most van 3 éve.
Ez sajnos máshol is probléma.
Igen.
Köszönjük
igen.
Szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok, én Árói vagyok, Szégei Keresztúró.
Jó napot kívánok!
És hát a szakmához annyiba kapcsolódik a kérdésem, hogy megkérdezném itt a kollégát, hogy az hogy lehetne megoldani, hogy aki vegyszerű üzletet tart fönn, az tartson egy olyan eladót, akinek valami fogalma van ehhez a szakmához, úgy, mint a gyógyszertárakban, mert bemegy az ember, nem tudják, hogy mi az a szisztémikus vegyszer, oda nekik föl van írva, hogy mire mit kell adni, azt odaadják az embereknek, halvány fogalmuk nincs, hogy mi az, hogy százalék, hogy milyen, hogy kell keverni, odaadja az acskót, azt hisz, tessék beletenni 5 liter vízbe. Tehát, hogy ezt valahogy megoldani, hogy ide is olyan embereket, aki tanácsot is tud adni ebben, nem csak vegyszert eladni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!
Hát azok, akik ilyen növényvédőszer üzletekben árulnak, az aktuális megyének a növényvédelmi hivatalánál kellett tegyenek egy vizsgát, és van egy bizonyítványuk erről, hogy ők megfeleltek ennek a követelménynek. 2006-ban végeztünk egy felmérést, 18 növényvédőszer patikában dolgozónak mértük fel a növényvédelmi tudását, szakismeretét, névtelenül természetesen, de segítőkészek voltak, kitöltötték. Tényleg tisztelt a kivétel, de javarészt akkor, ez mondom, egy 2006-os állapot, úgy értékeltük, hogy inkább hiányos a tudás, hozzáállás sokszor jó volt, tehát akár ott helyben könyvekből is utána néztek volna, csak az a helyzet, hogy ezek régi szakkönyvek voltak, úgyhogy egy bizonyos növényvédőszerek már ugye vagy kivonultak forgalomból, vagy nem ajánlatosak alkalmazni. Ez egy komplex probléma, mondom, tisztelet a kivétel, én ismerek nagyon sok olyan növényvédőszer patikát, ahol nagyon képzett, ügyes eladók vannak, biztos, hogy ennek az ellenkezője is előfordul. Én javaslom esetleg, hogy akik ilyen növényvédőszer üzletekben árulnak, azok jöjjenek el az egyetemre hozzánk, a Vásárhelyi Szapienciára, és végezzék el a növényorvos mesterszakot, és legalább annyit garantálunk, hogy az alapfogalmakat és az alap dolgokat, ami növényvédelemmel kapcsolatos, biztos, hogy fogják tudni, mert ha nem tudják elvégezni ezt a szakot.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gyertek ide, budapesti cigányok! A rótámat a fölembe húzzátok! Se ruhám, se cipőm, rongy lett a kötöm, elhagyott a kökény szemű szeretek! Se ruhám, se cipőm, rongy lett a kötöm, elhagyott a kökény szemű szeretek! Gyertek ide, budapesti cigányok! A rótámat másodszor így húzzátok! Cipőm, gyöngy lesz a kötöm, visszajön a kökény szemű szeretőm. Lesz ruhám, lesz cipőm, gyöngy lesz a kötöm, visszajön a kökény szemű szeretőm. Lesz ruhám, lesz cipőm, gyöngy lesz a kötöm, visszajön a kökény szemű szeretőm. Lesz ruhám, lesz cipőm, gyöngy lesz.
lesz a kötőnk, visszajön a kökény szemű szeretőnk.
Bányai Márton énekelt. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapienza Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a szobanövényeink és gyümölcstermő növényeink igényeiről és az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk. Ha kérdésük van, hívjanak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, de SMS-t is írhatnak a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Fél egy után 7 perccel hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Csaba vagyok.
Üdvözlök, Csaba!
Egy kérdésem volna a tanár úrhoz, hogy a szőlő levélen bútorodások vannak, és nem tudom, szóval tanástalan vagyok, hogy mi a megoldás, szóval hol kell keresni, vagy hol kell kezdeni egyáltalán.
A dudorodás fonáki részén egy ilyen fehéres bevonat is van, adott esetben elbarnul, rózsaszín is lehet. Ez a szőlő nemezes gubacsatka.
Igen.
Eriophilus vitis a latin neve, hogyha szeretnének utána nézni, de szőlőnemezes gubacsatkát, ha beírják, akkor így is utána tudnak nézni. Atkaölőszerrel kell ellene védekezni. Az abamektin az egyik olyan hatóanyag, ami elég hatékony ellene.
Mária kérdezi, hogy a japán rózsám évek óta nem virágzott, szép zöld egészséges levelei vannak, vajon mi lehet az oka?
Nagyon sok oka lehet. Egyik oka lehet például az, hogy nagyon-nagyon gazdag tápelemekben a talaja, és nem érzi ő úgy, hogy egyáltalán egy kis stressz is érni őt, hogy ő virágozzon, tehát hogy éljen túl magukat, hozzon. Lehetséges, hogy nem kap elég fényt, mondjuk lehet, hogy inkább ez a nagyobbik oka. Tehát a tápozásban és a fényben látom én az okát, de nyilvánvalóan más is lehet, ezt meg kell vizsgálni konkrétan a problémát.
Újabb hallgató vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kedi Csókolom, hallgatjuk a kérdését.
Bandini vagyok, Gyergyóból. Van egy kérdésem, van nekem cserébe egy nagyobb, mondjam azt, hogy babérszám. Ilyen cserjeszerűség. Már több éves, és most az utolsó két évben, mikor felhozom a pincéből tavasszal, mindig lehullnak, megbarnulnak a levelei. Mi az oka, és mivel lehet megelőzni, vagy kezelni?
Sajnos nekem nincsenek tapasztalatom így babérfának a levél barnulásával. Kellene látni a növényt, hogy vajon hogy barnulnak meg a levelek, hogy a levél nyéltől kezdetve barnulnak meg, mert akkor egy ilyen rendszer szintű probléma van, vagy a levél csúcsi részétől barnul vissza, lehet ez egy hiánytünet, lehet ez egy betegség, így konkrétan, de amúgy is ez a leírás, mondjuk egy általános leírás rádión keresztül nehéz lenne válaszolni, de amúgy a babérral nincs olyan nagy tapasztalatom, úgyhogy így még inkább azt mondom, hogy nem tudom a választ rá.
Csúcsától kezd barnulni, és megy le a tő fele.
Ha csúcsától kezd barnulni, na ez akkor már egy jó információ, még csak annyit esetleg megkérdezhetek, hogy a növény egészét tekintve inkább az alsó részén, vagy inkább a felső részétől kezd?
Tehát az egész ágakon, és a tavaly visszavágtam egy picikét, leszettem az elhervadt, barnult leveleket, szépen kiújult, gyönyörű lett nyárra, leteszem a pincébe, és tavasszal, mikor veszem fel, hát egész télen gyönyörű. És mikor kihozom a levegőre, akkor kezdnek barnulni.
Értem, tehát a levegőre, hát valószínűleg az van, hogy azok a levelek, azok egy zárt térben fejlődtek, teljesen más légzőnyílás számuk van, mint a szabad téren, teljesen más fénnyel találkoztak, direkt UV-t például egyáltalán nem kaptak, és valószínűleg, hogy a növény úgy védekezik, hogy tehát ezek a leveleket, ugye én ezt azt úgy dönti, hogy én ezt nem bírom, ezt a nagy fényt, ledobom, és növeztek helyette új leveleket, amelyek már az új körülményeknek megfelelőek. Mikor mi is kimegyünk hirtelen tavasszal a napra, leégünk, bőrünk még le is hámlik, és akkor utána egy ellenálló, UV-ra ellenálló bőrréteg képződik, ami jobban viseli ezt a körülményt.
Akkor ez fog is képlődni?
Én gondolom, igen. Az előző években lehet, hogy azért nem fordult elő, mert nem volt ilyen drasztikus a kihelyezés. Lehet, hogy ha az kellene, hogy ő ne egyből kitegye a növényt, hanem akklimatizálja, fokozatosan kell egyszer egy árnyékosabb helyre, aztán mondjuk egy ilyen félig beépített helyre, utána egy árnyékosabb helyre, és csak utána esetleg kitenni.
Köszönjük szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Olszomről vagyok, Kovászna megyéből volt szerint. Szeretnék kérdezni, a lótátű állam mivel lehet?
Jelenleg engedélyezve a teflutrin hatóanyagú talajfertőtlenítő van engedélyezve, ezzel lehetne a talajba kell bedolgozni. Elég nehéz megoldani.
Nagyon nehéz, itt ugye van szaporodva, vagy minden szomszéd panaszkodik.
Igen, esetleg ezt próbálják meg védekezni. A teflutrin a hatóanyag, igen.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük, viszont hallásra. András kérdezi SMS-be, hogy az almafának hány év az élettartama?
Függ az élő helyétől elsősorban, tehát mondjuk egy 1800 méteren, mondjuk nem nagyon tesznek 1800, de így példaként szemléletes, jóval kisebb, mint ugye azon az élőhelyen, ahol általában szereti, de nem csak az élőhelytől függ attól, hogy milyen alanyra van oltva, milyen fajta, magonc vagy oltvány, és amikor ezt a több tényezőt is figyelembe vettük, még jön rá, hogy milyen termesztési móddal részesítjük azt az almát, tehát hogy egy intenzív, nagyon sűrű, meccés kis fát akarunk, akkor az hamarabb elidősödik, hamarabb úgymond idézőjelbe amortizálódik, hogyha pedig egy ilyen extenzív, nagyobb kiterjedésű, gyakorlatilag hagyjuk, hogy inkább önmaga növekedjen, mi csak igazítjuk, akkor hosszabb idejű lehet. Tehát az őshonos alma fák, hogy konkrétan válaszoljak, akár 100 évig is elérhetnek egy-egy magonc, vagy még akár idősebbek, és hát körtefák ilyen több száz évesek is vannak. Hogyha egy törpe alanyra oltott, intenzív termesztésben lévő alma, az 20 év után elöregedik.
3:41, 2 perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Halló!
Hallgatjuk a kérdését, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Én vagyok honnan?
Igen.
Jó napot kívánok!
Na, Tamás vagyok. Van egy olyan kérdésem a
Mérnök úrhoz,
hogy nekem a cseresznyefám a tavaly nagyon szépen termett. Na most, az történt, hogy az idén is lepermeteztem evel a tavaszi lemosással, de olyan ritkák a levelek, hogy több a gyümölcs, mint a levél. Na most, én arra gondolok, hogy valami olyan vegyszer, vagy valami lehetne, mert ez nem ilyen májusi cseresznye, ez egy később érői gyümölcs, gyönyörű gyümölcsök voltak rajta.
Tehát nincs annyi lombozat, hogy felnevelje azt a rengeteg termést?
Hát,
vagy betegek a levelek?
Hát a levelek egészségesek úgy nagyjából, tehát nem mondhatom, hogy betegek, hanem csak nagyon kevés van.
Valószínűleg, hogy a metszéskor, nem tudom, metsziké, nem volt figyelembe véve az, hogy egyensúly legyen a zöld növekedés és a termés szám között, tehát egy ilyen vegetatív, generatív egyensúlyt kell a metszéssel beállítani. Hogyha adott esetben akár nem is volt metszve, akkor hogyha ilyen nehezebb körülményei vannak a fának, például szárasság, egyéb mondjuk ilyen nagyon hűvösebb rész, akkor hajlamos arra, hogy idő, itt csak egy pillanat.
Nekem mondjam azt, hogy ez egy diófa árnyékában van inkább.
Na igen, tehát azt mondom, valamilyen olyan körülmény van, hogy a fa megpróbál úgymond túlélni, és az utolsó energiáját is arra fordítja, hogy minél több magot hozzon, hogy annál több utódja legyen. És akkor valószínű ezt egy metszéssel lehetne korrigálni, egy kicsit el kellene tolni vegetatív irányba a növekedését.
Tehát vissza kell jobban metszeni tavasszal.
Egy kicsit ifító metszést kell adni neki, de rádión keresztül ez nagyon nehéz, tehát ezt egy metszéshez értő szakember kellene megmondja, hogy mennyire érdemes ezt visszavágni.
Jó, hát el tudom képzelni, de hát annyi, hogy nem azt a kilődő ágat, 15-20 centis ágat vágom le, igen, hanem még vissza, még jobban le visszavágom.
Igen, adott esetben vissza kell vágni. Így van.
Így van. Na, vissza kell vágni. Jó.
Köszönjük szépen, na, viszont hallásra. Samson Di Citera zenekar muzsikált. Önök a Marosvásárhelyi Rádióban a Kert Barátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Gyulától kaptuk az SMS-t, aki azt írja, hogy csigacsapdának nagyon jó egy maroknyi gyom vagy zöld trágya is. Ezek alá a csigák behúzódnak, és onnét ki lehet őket szedni. Időnként frissíteni kell a csapdát, mivel a tojásaikat is odarakják le. Köszönjük Gyulának a hasznos tanácsot. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Katona vagyok. Egy zöld övezetet csináltam a gyümölcsfák közé, fehér lóherjéből. Nagyon sűrűbe tette, nagyon sűrű, gondoltam, hogy szárazság sem bújt ki, nagyon sűrű bújt, vajon úgy megmarad, vagy mit tudok csinálni vele?
Hát most már nem tud olyan...
Most bújik.
Ja, értem. Hát,
gondolom, ha meggerebélem, akkor nem ritkul meg vagy.
Hát igen, csak meg tudja úgy gerebélni, hogy ne okozzon sokkal nagyobb gondot, mint amekkora a... Végül is, hogyha ilyen szélesebb fogú gerebjével húz egy pár sort, akkor az lehet, hogy hatékony lehet. Ezt inkább ön látja, így nehéz rádióból.
És hogyha úgy hagyom sűrűn, akkor kiérjeti egyik a másik, aki pusztul?
Hát, hogyha úgy hagyja sűrűn, akkor befülledhet, de reméljük, hogy egy ilyen természetes verseny hatására az erősebbik nyers, akkor a kisebbik az nem fog tudni felnőni.
Jó, köszönöm szépen!
Viszont hallásra, Rebekától kaptuk a kérdést, hogy az almafa ágainak végén pókhálószerű csomók vannak, ezek vajon mik lehetnek, és alatta a levelek hajtása elszárad. Mit lehet ellene tenni, ez a kérdés? Csak ékezetek nélkül érkezik, és alig lehet kiolvasni.
Nagy valószínűséggel ez az alma iloncának a tavaszi kártétele. Ez egy lepkefaj, amelyik az almában károsít, és tavasszal nyár elején ilyen sötét, kék, szürkés hernyók fonják össze a csúcsi leveleket, és egy ilyen hálót szőnek, és ők ebbe a kis fészekben hámozgatják, rágják szabálytalanul az alma leveleit. Később aztán leveleket szőnek hozzá a terméshez, és a gyümölcsöt fogják, majd az almát fogják hámozgatni. Rovarölőszerrel kellene védekezni, egy tiaklopid hatóanyagú növényvédőszerrel például, ami szisztemikus, megfelelő lehet a védekezés ellene. Aki bővebben utána akar nézni, esetleg, hogy tényleg erről a kártevőről van egy szó, tehát az alma ilonca, Adoxophis reticulana, így kell beírni a keresőbe.
Ferenc kérdezi, hogy a fa levelein apró fekete bogarak vannak, mit lehet ellenük tenni?
Milyen fa levelein?
Nem írja, hogy milyen fán, de amúgy a fán vannak ilyen fekete bogarak.
Ezek legtöbbször, hogyha úgy mindenféle fán jelen vannak, ezek az úgynevezett csipkéző barkók, olyan kis U alakú karélyozással a legtöbb lombhullató fának a leveleit megrágják. Hogyha borzasztó nagy számban jelentkeztek, és ez már komoly probléma, akkor egy rovarölőszerrel kell ellenük védekezni. szinte azt kell mondjam, hogy bármelyik növényvédőszer, bármelyik rovarölőszer hatékony lehet ellenük, tehát egy kontakt piretroid például, mondjuk egy deltametrin biztos, hogy hatékony ellenük.
A tavaly ilyenkor nagy problémát jelentett a selyemfényű puszpángmoly. Ez az idén kártékonykodik-e?
Igen, tehát én most azt látom a környéki puszpángokon, hogy egy része elpusztult, tehát már csak az ágrészek vannak meg, tehát teljesen zöld felület szinte zéró, és egy része pedig szép zöld. Na most azt jelenti, hogy amelyiket megvédték, azt ezután is gondolom védik rendszeresen, és akkor kisebb a probléma, amelyiket pedig elpusztult, az gyakorlatilag el kell távolítani, tehát az csak rontja a díszítő értékét annak a területnek. Most az a szomorú hír van, hogy nyomás, tehát a kártevő károsításának az erőssége az változhat, tehát lehet, hogy ha mondjuk rendszeresen védekezünk, akkor egy-két évig, vagy egy-két hónapig kimaradhat a védekezés. De ha valaki ezután is tartósan abba hagyja a védekezést ellene, akkor az ő puszpánga is ki fog pusztulni. Tehát ez gyakorlatilag innentől arrafele kell védekezzünk ez a kártevő ellen.
A tuján is lehet látni hasonló kártételt. Ugyanez a selyemfényű puszpáng moly károsít, vagy valami rokona?
Tehát a tuján van aranyfúró tuja, moly például, de én ritkábban láttam ennek a kártételét. Van két betegség, a kabatíniás és a didimeszelás betegség az inkább szokott problémákat okozni, de hát az ugye az egy gombás betegség, meg nagyon sok egyéb probléma miatt száradnak a tuják, úgyhogy azt legtöbbször ki kell menni a helyszínre, és meg kell állapítani pontos okát ennek.
Klára kérdezi, hogy a citromfa miért hullatja a levelét?
Rengeteg oka lehet rá, tápanyaghiány, alacsony páratartalom, hirtelen nagy napfénynek kitéve ugye ilyen változás, tehát hogy nagyon-nagyon sok oka lehet, amiért hullatja a levelét.
Meg egy utolsó kérdés, a szobanövényeinkkel most mi a teendőnk? Mikor tápoldatozzunk, mikor locsoljunk?
Én nem szívesen mondok ilyen, tehát e körben tanácsot, ugyanis vagy akkor tapasztalat szerint, ahogy gondoljuk, vagy hogyha azt látjuk, hogy erőteljesebben növekszik a növény, új hajtásrészeket hoz, rengeteg virágot hoz, akkor rendszeresen adjunk tápot neki. Ha azt látjuk, hogy adunk tápot neki, de azért úgy nincsenek új hajtásnövekedések, nincsen olyan sok új virág, akkor csak mérsékelten ritkábban adjunk tápot neki. Precízebben, hogyha veszünk egy ilyen úgynevezett EC mérőt, beszúrjuk a nedves talajba, mutat egy értéket, és az alapján eldöntjük, hogy na most akkor kell adjunk tápot neki, vagy nem kell adjunk tápot neki.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
13 óra lesz, 6 perc múlva, most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a két héttel ezelőtti Kertbarátok műsorunkat a Facebookon a Sármási Bocskai János profil alatt tetszikelték. Összesen 110 személy, a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcserjéket vásárolhat a cég Csíkmadarasi vagy Csíkszeredai üzletében. Mérnök úr, 1 és 110 között tessék mondani egy számon.
23.
A szerencsés Vrencsán Lóránd csikcsicsói hallgatónk. Egyik hallgatónk a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. Kérek szépen még egy számon.
5. hónap van, akkor az 5-ös szám.
Az 5-ös Tóth Erika Erdőszentgyörgyről. A Marosvásárhelyi Instaldi Kft. A Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik a hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk dísz- és fűszernövényeket kap a cég jóvoltából. Kérek szépen még egy számot.
Hát 2018-ban vagyunk akkor, ha így indultunk el, akkor a 18-as
Téglás Erzsébet Magfalváról. Azok a hallgatók, akik tetszikelték és megosztották a május 9-i műsorunkat, most a külön nyereményért versenyeznek. Összesen 28 személy. Ők egy megszemélyesített bögrét és egy gyermekkönyvet kap valaki a Marosvásárhelyi Rádióról. Kérek szépen egy számot, 1 és 28 között.
Most már elindultam ez a logika alapján, egy óra lesz úgy az egyes.
Az egyes. Ő Éltes Éva Csíkszeredából. Nyerteseinkkel a műsor után felveszünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdélymajor Tudományegyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást és a figyelmet.
Műsorunkkal legközelebb június 6-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445 Marosvásárhely 1918. december 1. Sugárút 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Május 24-e és 27-e között 10. alkalommal kerül megszervezésre Kézdivásárhelyen, a Molnár Józsiás Parkban a disznövénykiállítás és vásár. A kulturális programok mellett mesekert várja a látogatókat, de lesznek szakmai előadások is. Egy nagyon fontos és hasznos előadást tart Lukács Zoltán, a Magyar Faápolók Szövetségének elnöke. Szombaton a Zöld Nap Egyesület, a Nők Egyesülete, valamint a Kis- és Középvállalkozók Szövetsége a kiállítóknak bogrács gulyással kedveskedik, de a látogatók is vásárolhatnak belőle kedvezményes áron. Mielőtt elköszönnék, néhány műsorunkat ajánlom. Holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Zágonból jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Bardócra látogatunk. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Borbély Zoltán volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
Ezután úgy élem világom, kis kalapom a jobb szememre vágom, jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom. Jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom.
Tartok. Az egyiktől a másikhoz járok. Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, az majd megvigasztal. Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, az majd megvigasztal.
Rá, rászállott a pecske madár a vas útra. Jártam hozzá, babám, egész világ tudja. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szív szeretőm fog a gyönge szívet.